Hallgassuk meg, drága testvéreim, Istennek igéjét, amik éppen az szól mi hozzánk most ebben az órában. A Lukács evangéliuma 4. részének 21. versében, a versnek a második mondatában. Hogy Isten hozzánk szóló személyes üzenete, tehát a Lukács evangéliuma 4. részének 21. versében, a vers második felében, miképpen iratott meg, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Hát, kedves testvéreim, mielőtt az ige hirdetést elkezdeném, én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai napra. Örülök, hogy itt lehetek közöttetek a gyülekezet közösségében. Hát el szoktam mondani azt, amikor vagy vendéget hívok, vagy én vagyok vendégségben, hogy mióta ismerjük egymást, hát 2 évtized barátság köt össze már bennünket. Azt nem tudom, hogy 89 előtt találkoztunk-e, ez úgy most hát ki szalad az emlékezetemből, de amikor Vál testvér gyülekezete lett Türének, a kedves kis kalotaszegi falunak, ahol 8,5 évig szolgáltam, akkor hát többször is átszaladtunk Gyúróba, hiszen közel volt egymáshoz a két falu, és azután is sokszor találkoztunk a Biblia Szövetségnek a különböző rendezvényein, evangelizációkon, mezőpanitban és más helyeken. Hát annyit talán elmondhatnék magamról, hogy Marosvásárhelyen a 3-as számú gyülekezetben, az alsó városban szolgálok. Ennek a fekvése Marosvásárhelyen nagyon hasonlít, nem tudom, hogy Pestnek ez az alsó része, hát ha tőlünk jövünk, akkor mindenképpen az alsó része, és hát pontosan egy ilyen város széli gyülekezet vagyunk. Nem éppen a széle, van még egy gyülekezet, mi vagyunk a Kolozsvár felől haladva a második gyülekezet, a második körzet, így elhelyezve, akik ismerik esetleg Marosvásárhelyt, akkor az állomás környéke tartozik hozzánk, egy elég nagy kör. A gyülekezetünk 2792 lelket számlál hivatalosan, ami nagy gyülekezet. Sajnos óriási volt az apadás az utóbbi 20 esztendőben. Én még 14 évvel ezelőtt 4035 lélekkel vettem át ezt a gyülekezetet, tehát 1200 lélek apadt el. Az óriási kivándorlás miatt eleinte, és persze a születések és a halálozások és a születések következtében is, aránytalansága következtében is. Most hála Istennek, hát ebben a népszavazás is besegített nekünk pozitív módon, hogy úgy mondjam, meg Magyarországnak a gazdasági romlása, hogy nem lett már egy vonzó célpont Magyarország, és hát szinte teljességgel leállt az idevaló vándorlás, sőt még néhány fiatalabb család haza is költözött az utóbbi időben. Úgyhogy úgy gondolom, és gondolom, hogy nem tévedek, ebben az esztendőben lesz 20 év után az első, hogy nem apadunk, sőt még néhány lélekkel hát szaporodunk. És az idén már eddig 55 gyermeket kereszteltünk, úgyhogy ez egy szép szám a gyülekezet lélekszámához képest. Ugye Ravasz László híres cikkében mondta azt, hogyha 1000 lélekre nem születik meg a 20 gyermek, akkor menjenek fel a tornyokba, húzzák meg a harangokat, mert egy nép meg akar halni, és el kell azt temetni. Hát hála Istennek, hogy nagyjából ez az arány megszületett ebben az esztendőben nálunk. Hát a gyülekezet nálunk még a népegyházi keretek között nagyon érződik az, hogy népegyház vagyunk. Ebből a 2700 lélekből azonban fele szinte semmilyen kapcsolatban nincs az egyházzal, azon kívül, hogy hát ha valamilyen szolgáltatása van nyilván szükség, akkor hát kifizetik a 10-15 éves elmaradásukat, ugye, amit közben nem rendeznek el. Annyi ennek még az előnye, hogy bekopogtathatunk ezekhez a családokhoz, akik még be vannak iratkozva. Én is amennyire tehetem ebben a gyülekezetben járok családot látogatni, már nagyon közel vagyok ahhoz, hogy mind az 1400 családot, körülbelül ennyi van, vagy már lehet, hogy kevesebb, lelátogattam volna, és hát még egy lehetőség, hogy bemegyek. Ők persze szabadkoznak, hogy ezért-azért nem járnak templomba, de egy lehetőség arra, hogy hát az evangéliummal még egy igét olvassunk, még szeretettel hívjuk az embereket a gyülekezetbe. Aztán egy nagy százaléka ugye az úgynevezett ünnepi keresztjén, ugye karácsonykor közel 1000 ember fordul meg a templomban, ugye, de karácsonykor kívánhatom nekik boldog húsvétkor, húsvétot és húsvétkor már boldog karácsonyt, mert azon kívül nem jönnek el a templomba. Érdekes emberek vannak ezek között is, például akik adakoznak, akik rendkívüli módon adakoznak a gyülekezet számára. Tehát csak kétszer jönnek el a templomba, de hát vállalkozók is vannak közöttük, és nagyon szépen adakoznak. Ugye én sokszor szoktam mondani, hogy ki a hívő ember, mert volt nekik olyan presbiterünk, hogy olyan bizonyságot tett, úgy imádkozott, hogy a falak repedeztek, de amikor jött fizetni a fenntartói járulékát, csak néztünk össze, olyan nevetséges összeget adott a gyülekezetnek, ugye. És más, aki hát kétszer jön el a templomba, az pedig nagy összeggel támogatja az Isten országának az ügyét. Hát a gyülekezetnek 15%-a az, aki hát hűségesen jár templomba, aztán Isten tudja, hogy ezek közül ki igazán az úré, de vannak komoly hívő emberek, csak egy szám mondjuk, ami hát az ember próbálja lemérni, a tavaly 190 bibliaolvasó kalózt tudtunk eladni. Tehát azt jelenti, hogy mégis van 190 olyan család, aki hát a Bibliát olvassa. Hát ezt a 400 nyári időben 250 körül van a templom látogatási arány, és téli időben 350-400 körül van. Hát magunkról csak annyit, hogy 4 gyermekünk van, már mind felnőtt korú gyermekeink vannak. Egy már dolgozik, 2 egyetemista, és a 4. gyermekünk most érettségizik, még családot nem alapítottak. Hát próbáljak most átérni az ígére, testvéreim. Adventet ünnepelünk, adventnek a 2. vasárnapja van, és úgy gondoltam, hogy a mai vasárnapon ilyen címmel hirdessen Isten ígéjét, hogy a názáretiek adventje. Hogyan várták a názáretiek az Úr Jézus Krisztust, és mit tanulhatunk mi abból, ahogyan ők várták. Mert az írás az mindig a mi tanulságunkra iratott meg. Mindig azt kell nézzük az ígéből, hogy mit üzen ez a mi számunkra. Mi az üzenete, mit tanulhatunk mi ebből. Sokszor pozitív üzenete van az ígében, hogy mi is úgy tegyünk, úgy cselekedjünk, ahogy azt olvassuk. A mai napnak sajnos egy negatív üzenete van, ami a mi számunkra azonban pozitív üzenetté válhatik, hogy nem kell Jézust várni, ahogy azt a názáretiek tették. Úgy el tudjuk képzelni ezt a történetet, testvéreim, hogy hát egyszer csak elterjedt Názáretben a hír, hogy Józsefnek és Máriának a fia, akit ők ismertek, sokan gyermekkori játszó társai is voltak ugye az Úr Jézusnak, hiszen ő ember is volt, az most hát vissza fog jönni az ő szülővárosába, látogatást fog tenni, és megvoltak persze győződve afelől, hogy a zsinagóga fő őt fogja felkérni a szombatnapi szolgálatra, az igének, a tekercsnek a felolvasására és az ige hirdetésére. Ige hirdetése. Közben jöttek a hírek ugye Jézusról, hallották azt, hogy Jézus a pusztában tartózkodott egy ideig keresztelő Jánosnál, hogy milyen különös dolog történt, hogy Jézus keresztelkedett, meg keresztelő János által, és nem fordítva történt ez. Aztán hallották az ő csodáit, hogy nem messze tőlük, egy néhány kilométerre, Kánában Jézus részt vett egy esküvőn, ott csodát tett, ott megsokasította a bort, aztán hallották azt, hogy kezdenek már emberek csatlakozni hozzá, Jézusnak tanítványai vannak, olyanok is, akik először keresztelő Jánosnak a tanítványai voltak, most pedig Jézus Krisztushoz csatlakoztak. Hallották azt, hogy más helységekben is, hát Jézus nagy dolgokat tett, hogy betegeket gyógyított, hogy vakoknak nyitotta meg a szeme világát, hogy mint ige hirdető is elkezdte már az ő pályafutását, elkezdte már az ő szolgálatát. És ugye el tudjuk képzelni, hogy Názáretben, ahol hát egy kis közösség volt, mindenki feszülten várta ezt a napot, ezt az alkalmat, hogy visszajön most Jézus közénk, és vajon mi fog történni. Péntek este felhangzott a kétszeri kürt szó, amelyik jelezte, hogy mindenki tegye le a munkát, mindenki hagyja abba az ő mindennapi foglalatosságát, mert most jön a szombat, jön Isten imádásának, a törvény tanulmányozásának a napja. Mindenki szépen megseperte, még azelőtt a portáját rendbe tették, hogy méltó módon várhassák a nagy vendéget. Szombaton reggel megint felhangzott a kürt szó, amely jelezte azt, hogy mindenki szépen ünnepi ruháját felvéve induljon el a zsinagógába, induljon el az Isten házába. El tudjuk képzelni, hogy mindenki ezen a napon, mindenki elment a zsinagógába, zsupolásig megtelt a kis zsinagóga, az asszonyok felmentek ugye a karzatra, ott volt nekik a helyük, a férfiak pedig hát lenn az előtérben voltak, bevonultak a vének is, akik szépen leültek a tekercset, tekercseket, a törvény tartalmazó szekrény elé. A zsinagóga fő kiment az ajtóba, és megjött Jézus. Mindenki, hát nagy várakozással volt tele, feszült figyelemmel, figyeltek minden mozdulatot. Jézus a zsinagóga fő előre kísérte, körülbelül úgy, ahogy mi itt bejövünk. Először az imádság hangzott el, ugye, az az imádság, amiben Isten, mint teremtő Istent magasztalták, és mint a törvénynek az adóját. Tulajdonképpen ez az imádság, ezt a két nagyon fontos elemet tartalmazta, Istennek, mint teremtőnek a dicséretét, és mint a törvény adójának a dicséretét, hiszen Izraelt tulajdonképpen a törvény tette Isten népévé. A törvény volt az, amely éles határvonalat húzott Izrael és az összes többi nép közé, a pogányok közé. Utána fölhangzott ugye a Sömá Izrael, halld Izrael, a te Istened egy Úr. És ekkor jött a nagy pillanat, amikor a zsinagóga fő felkérte Jézus arra, hogy olvassa el a tekercset, Ézsaiás könyvét adták oda neki. Jézus felállott a gyülekezet, hiszen ezt állva hallgatták, ugye a mi liturgiánkban az ígét mindig állva hallgatjuk, valószínű innen jön ez a szép szokás, hogy Isten igényének ezt a tiszteletet, hát megadjuk, megadták. Jézus két részből olvas fel az Ézsaiás könyv a 63. fejezetéből és a 42. fejezetéből, amelyik mind a kettő úgy vonatkoznak rá, mint Mesiásra, mint aki a Mesiás, a Mesiásnak a cselekedetei vannak ott leírva, hogy Isten az ő szent lelkében őt felkente azért, hogy csodálatos dolgokat tegyen, hogy a vakoknak megnyissa a szeme világát, hogy a megkötözötteket feloldozza, hogy a betegeket meggyógyítsa, hogy a foglyoknak a szabadulást hirdesse, hogy az Úrnak a jó esztendejét, az Úr jókedvének a jó esztendejét, egy szóval a szabadulást hirdesse. A Mesiásnak az erejére, Mesiásnak a szabadító erejére vonatkoztak ezek az ígék. A gyülekezet helyet foglalt ekkor, mert ezzel is hát jelezték, hogy eddig tartott Isten igéje, ami most következik, az emberi szó úgymond, hát az, amit az ember mond róla, az igének a magyarázata. Jézus tulajdonképpen nem egy ige hirdetést tart, nem egy prédikációt tart a maga szokásos értelmében, nem magyarázza tulajdonképpen ezt az ígét, hanem alkalmazza. Nagyon frappánsan alkalmazza, nagyon tömören, összefoglalva alkalmazza a saját maga személyére és a názáretieknek a személyére. Persze átvitt értelemben a saját személyére, úgymond úgy, hogy én vagyok az, akiről ez a prófécia szólt. Én vagyok az a Mesiás, akiről már Ézsaiás is prófétált, aki Istennek a kiválasztottja, Istennek a küldötte. És ti vagytok azok, akikért küldetett. Ti vagytok azok a szegények, akiknek én nagy gazdagságot akarok adni. Ti vagytok azok a bűnösek, azok a megkötözöttek, akiket én fel kell, hogy oldozzanak. Ti vagytok azok a betegek, akiket én meg kell, hogy gyógyítsak. Ti vagytok azok, akik most evangéliumot kell, hogy halljatok. Öröm üzenetet kell, hogy halljatok. Jézus tulajdonképpen Mesiásnak jelenti itt ki magát. És azt akarja megértetni az emberekkel, hogy most ne úgy gondoljatok rám, mint akit játszótársatok voltam. Még csak nem is úgy, mint egy tisztelt názáreti polgártársra, hogy úgy mondjam, hanem lássátok meg azt, hogy én vagyok az, akiben Isten ígéretei beteljesedtek. Akiben azok az ígéretek, amelyek a paradicsom kertől, a bűnesettől fogva a pátriárkáknak az ajkán és a profétáknak az ajkán mind elhangzott, azok beteljesedtek. Én vagyok az, akire évezredekig kellett várni, de most itt vagyok, most eljöttem hozzátok. El tudjuk képzelni azt, hogy lélegzett visszafolytva hallgatták az emberek a beszédet, és azután Jézus megáll a beszédben. Egy olyan, úgy tudjuk elképzelni, hogy egy olyan, hát, mozgolódás, egy fajta zsivaj hangzik a gyülekezetben. Az emberek néznek egymásra. Hát ez lenne valóban a József és a Máriának a fia. Milyen különös, milyen sokra vitte ez a fiú, milyen hatalommal beszél, nincsen a beszédében semmi bizonytalanság. Nem azt mondja, hogy talán, hogy remélhetőleg azt gondolnám, azt hinném, hanem kijelenti minden habozás, minden bizonytalanság nélkül, hogy én vagyok a Mesiás, én vagyok a megváltó. Úgy el tudjuk képzelni, hogy mondogatták egymásnak, na ez az, mit szólsz hozzá, micsoda ige hirdetővé nőtte ki ez az ember magát. Honnan szedi? Hát mindezeket. De aztán egy kicsi idő leforgása alatt, különös módon ez a hangulat egyfajta elégedetlenségi, egyfajta zugolódása, hát alakul át. Miért? Azért, mert ezek az emberek, ezek a názáretiek Jézustól most egy különös dolgot vártak, valami szenzációt vártak, hogy lehet, hogy volt ott egy beteg, akit esetleg oda hoztak, hogy azt Jézus meggyógyítja, vagy valamilyen más különös jelet, valamilyen más nagy csodát tesz itt ő közöttük, amilyen, tehát eddig is hallottak, elvégre, hát most Názáretbe van, elvégre Názáretnek joga van, most valami nagyot látni, valami különöset látni, hát ha valahol meg akarja mutatni ez a Mesiás, ez a rabbi, aki közülük származott, akit őt ismertek, hogy hát ő valóban nagy, hogy ő valóban Isten küldötte, akkor itt kell tegyen valami csodát. És Jézus nem ezt teszi. És nem ez kellett volna legyen. És itt van testvéreim ennek az igének az üzenete. Nem ez a várakozás kellett volna legyen bennük, hanem valami ilyesmi kellett volna legyen, hogy az emberek sorra felállnak, és azt mondják, hogy Uram, hát én vagyok az a szegény, hát én vagyok az a nyomorult, hát Uram, könyörülj rajtunk, hát ha te vagy a szabadító, te vagy a Mesiás, akkor könyörülj rajtunk, te látod, ismersz bennünket, és elmondhatták volna konkrétan az ő életüket, az ő nyomorúságukat. Jöhetett volna az egyik azzal, hogy a szenvedélynek a rabja abban vergődik, vagy a másiknak családi nyomorúsága van, a családjában nehézségek vannak, a vállás szélén állanak. Mások pedig lelki, hát tusakodásaikról, kételjeikről kellett volna beszéljenek, és kérjék Jézus, hát Uram, könyörülj rajtuk, milyen jó, hogy itt vagy, milyen jó, hogy te vagy az, akire szükségünk van, érezzük azt, hogy te vagy az, akire szükségünk van, és ez nem történik meg, testvéreim, ez a döbbenetes itt ebben a történetben, hogy itt senki sincs Jézusra szorulva, egyetlen egy ember se áll fel, egyetlen egy ember se jön Jézushoz. Most itt van a nagy lehetőség, Jézus szinte mondja azt, hogy hát itt vagyok, tietek vagyok, érettetek vagyok, akarok rajtatok segíteni, meg akarlak gyógyítani benneteket. De Názáretben Jézusra senkinek nincs szüksége. Nekik valami különös dologra van szükségük, valami szenzációra van szükségük, egy nagy látványosságra van szükségük, valamire, ami úgy kívül történik rajtuk, amivel büszkélkedhettek majd a szomszéd falusiakkal szemben, hogy bezzeg nálunk Jézus, még nagyobb csodát tett, mint nálatok Kánában, vagy nálatok Kapernaumban. Hogy büszkén verhették volna mellüket azon, hogy az ő városoknak a híres, hát neveltje, itt még nagyobb csodát tett, mint más helyen. De nem ez történik. Jézushoz senki nem megy. Jézus maga is, aki várja, hogy hát ha jön már valaki, hát ha feláll valaki ebben a zsinagógában, kezdve a zsinagóga főtől, és az utolsó emberig, de senki nem áll fel, senki nem mozdul, senki nem kéri az ő segítségét. És akkor Jézus megszólal ebben a különös hangulatban, amit úgy el tudunk képzelni, hogy már a csodálkozásból átmentek a zugolódásba, az elégedetlenségbe. Jézus újra megszólal, és elkezd mondani, és valami különöset mond Jézus, amit akarja, hogy megértsenek most ezek az emberek, hogy nem a hely a fontos, nem az a fontos most, hogy itt Názáretben vagyunk, vagy Jeruzsálemben vagyunk, hanem az a fontos, hogy itt van az Úrnak a kegyelme, hogy itt van a szabadító Úr Jézus Krisztus, itt van az Isten küldötte. És Jézus ekkor példákat mond az ő számukra. Beszél a sareptai özvegyről, hogy sok özvegy volt akkor Izraelben, de Illés csak ahhoz küldetett, mert ő tudta aztán elhinni azt, hogy a békabeli liszt nem kevesbedik meg, és az olaj se elfogyni. Ő hitte azt, hogy Isten prófétája, Isten az ő prófétáján keresztül szabadítást tud adni az ő számára, az ő fia számára. És Naamán is, már ő is először felháborodott, ugye, de végül is Naamán is el tudott jutni aztán a szolgáknak a kérésére oda, hogy hinni tudott. És erről van szó, testvéreim. Jézus azt akarja elmondani ezeknek a názáretieknek. Hát higgyetek bennem, emberek. Hát ébredjetek fel a ti hamis várakozásaitokból, a ti hamis ábrándjaitokból. Hát lássátok már meg azt, hogy rám van szükségetek. Lássátok be azt, hogy ti vakok, foglyok, szegények, nyomorultak vagytok, és hitáltal jöjjetek hozzám, kapaszkodjatok belém, hogy szabadítsalak meg benneteket, hogy történjen valami, nem rajtatok kívül, nem azon a betegen kell most csoda történjen, nem itt a városban kell valami csoda történjen, bennetek külön-külön, személyesen kell valami történjen. Én azért jöttem, hogy mindenkiben történjen valami. A hitnek a csodája, és a hiten keresztül a szabadításnak a csodája, az életek megváltozásának a csodája. És ez nem történik meg, testvéreim, Názáretben. És most hadd jöjjünk közelebb magunkhoz, testvéreim. Jöjjünk közelebb a magunk életéhez. Advent egy szép időszak, úgy el van az ember ámulva, el van csodálkozva a városba és az este sétálva. Minden csillog, minden ragyog, mindenki tele van ezzel a szép hangulattal, az emberek a külső hangulattal, a mi talán várunk szép prédikációkat ebben az időszakban, különösképpen karácsonykor, hiszen úgymond azért mennek el ilyenkor, még azok is, akik máskor nem mennek el, hogy egy szép prédikációt halljanak az ő lelkipásztoruktól. De testvéreim, a kérdés az, a mi adventünknek a kérdése, hogy várjuk-e őt, mint Mesiást? Várjuk-e őt, mint az Isten fiát? Várjuk-e őt, mi, akik szegény bűnösök vagyunk? Egyedül az ő kegyelmére szorult bűnösök vagyunk. Várjuk-e őt, mi, akik szegénységünket belátjuk, nyomorúságunkat belátjuk, de tudjuk azt, hogy ő nála van a gazdagság. Ő nála van az atyának minden drága kincse, minden gazdagsága, amivel ő már itt a földi életben, és majd odaát is meg tud, és meg is akar bennünket ajándékozni. Kedves testvéreim, milyen lesz a mi adventünk? Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy ilyen názáreti adventünk legyen, hogy úgy várjuk őt, mint a názáretiek, akik hát nem jöttek ő hozzá, akik nem tudtak meggyógyulni, akik nem tudtak hitre jutni, nem tudtak hinni ő benne. Jézus ma is sokan befogadnák, hát így mondja a kedvenc igehirdetőm, hogy galileai módon befogadjuk őt, mint csodadoktort, befogadjuk őt, mint a nemzeti, szociális problémáinknak a megoldóját, de nem tudjuk őt befogadni megváltóként, nem tudjuk őt befogadni szabadítóként, életünknek az uraként. Testvéreim, Jézus Krisztussal szemben kétféle magatartás lehetséges. Leborulni előtte, vagy felháborodni rajta. Más nincsen. Ez a két lehetőség van. Ma is ez történik, a mai világban is ez történik, hogy vannak olyanok, akik leborulnak előtte, meghódolnak előtte. A belga hitvallásnak különben nagyon szép cikkelye, az majd fogjátok hallani. Ismerem ezt a hitvallást, mert amikor újra kiadták, akkor engem is felkértek arra, hogy a fordítást nézzem át. Nagyon érdekes az ott, hogy van egy kifejezés, hogy Isten egy egyszerű lény. Én sem tudtam, hogy ezt magyarra hogy lehet lefordítani, innen is kimaradt, hogy hollandul így van pontosan, hogy eenvoudig wezen, tehát Isten egy egyszerű lény. Hát mire is gondolhatott ez a testvérünk, hogy Isten egyszerű lény, de hát valóban ilyen értelemben egyszerű, mert ennyi, ez a lényeg, hogy Jézusban ő megjelent, ő a mi megváltunk, ő a mi szabadítunk, aki előtt mi le kell borulnunk, aki előtt mi meg kell hódolnunk, aki meggyógyít bennünket, aki meggyógyítja a mi életünket. Hadd lehessünk mi, drága testvéreim, ti is ebben a gyülekezetben is, Istennek gyermekei, mindnyájan, és hadd legyenek ezen az adventen olyanok is, akik eddig talán felháborodtak rajta, minél többen lehessenek a leborulóknak a táborában, a Jézus előtt meghódolóknak a táborában, hogy legyen nekünk egy igazi adventünk, hogy Jézust, mint igaz mesiást, mint az életünk urát és szabadítóját tudjuk várni. Amen.